Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az Amiről a jelenések könyve beszél című sorozatunk negyedik előadásán. Kicsit hosszúak ezek a címek, ma is ezt a címet adtuk az előadásnak, hogy milyen következményeket érleltek az egyházi hitehagyások. Rövidebben talán ezt a címet adnám, hogy a kereszténység eltorzítása. Ez azért fontos téma, mert egyrészt jelenések könyvéből teljes terjedelmében kibontakozik a kereszténység eltorzulása, eltorzítása az idők során. Másrészt meg azért fontos téma, mert a keresztény vallás az a vallás, amely a történelme során a legtöbb változtatást és módosulást szenvedte el. És ezeket végignéznünk, és megállapítanunk azt, hogy mi legyen ehhez a viszonyulásunk. Egyáltalán, hogy hogyan kezeljük ezeket a torzulásokat, és hogyan lehet ezeket felfedezni. Meg most már 2000 évvel a kereszténység elindulása után, hát hogyan lehetséges igazi keresztény életet élni, hogyan lehet Krisztust igazán követni. Azt hiszem, hogy ez azért minden embernek nagy kérdése, nem is inkább az, hogy most egyházakat bíráljunk, vagy felekezeteket bíráljunk, hanem megjelöljük azt, hogy az eredeti bibliai tanításhoz képest mikor és milyen mértékben torzult el a kereszténység, és vajon lehet-e visszatérni Krisztus követéséhez most a 21. század elején is. Szeretném megjegyezni, hogy maga ez a kifejezés, hogy hitehagyás. Ez a Bibliában a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezet 3. versében található meg. Sajnos a fordításunk nem egészen tökéletes, mert a mi Károlyi fordításunk ezt szakadásnak fordítja. A szakadás az már következmény inkább, hogy a hitehagyásnak mindig az a következménye, hogy egy adott közösségen, egy egyházon belül megoszlás, szakadás jön létre. De az eredeti kifejezés, ami a görögben van, ez az aposztázia. Az aposztázia annyit jelent szó szerint, hogy hitehagyás. Tehát valaki a hitet megtagadja. Valamely közösség a hitnek hátat fordít. És a 2. Tesszalonikai levél, 2. fejezet 3. verse rámutat arra, hogy ez a hitehagyás, ez mikor következett be a kereszténység történelmében. Maga a fogalom csak itt található meg, de a hitehagyásnak a miben létéről, Dániel könyve 7. fejezetétől fogva folyamatos tudósítások vannak a Bibliában, de a legrészletesebb tudósítások jelenések könyvében. Úgy, mint a 3. és 4. gyülekezeti levélben, tehát Jézus 3. és 4. levelében található meg. A pecsétlátomás, a 7 pecsétes könyv felnyitása látomásában, jelenések könyve 6. fejezetében a 3. és 4. pecsét felnyitása. A trombita szó látomásban, jelenések könyve 9. fejezet 20. 21. verseiben a 6. trombita szónál. Tehát, hogy úgy mondjam, az aposztázia, mint fogalom részletezése Dániel könyvétől elkezdve, és főleg jelenések könyvében a Bibliában nagyon sokféle bemutatást nyer, és ezeket szeretném most áttekinteni, hogy mire is figyelmeztet bennünket Jézus Krisztus, mert ugye az első előadásunkban ezt már tisztáztuk, hogy jelenések könyve Jézus Krisztus apokalipszise, tehát ezt a könyvet úgy kell venni, mintha Jézus ezt ma mondaná, tehát mintha a tanítványainak Jézus tanított, mintha ezt ma hozná a tudomásunkra, ez annyira komoly és annyira közvetlen kijelentés. Mondom, hogy maga ez a hitehagyás, ez egy bizonyos történelmi időszakhoz köti a Biblia ezt a súlyos válságot, ami előidéződött a kereszténység történelmében, de természetesen ennek az előzményeit is felsorolja a Szentírás. Ha most jelenések könyve 2. fejezet 4. versét fellapoznánk, ott találunk egy nagyon rövid krisztusi kijelentést, híres is, meg ismert is, de azért felolvasnám. Tehát jelenések könyve 2. fejezet 4. verse így szól, ezt mondja az első keresztény közösségnek, Efézusnak, és az ős kereszténységnek, Jézus Krisztus, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ez még nem hitehagyás. de már valami elkezdődött a kereszténység történelmében, sajnos már az első század második felében, és ez a Krisztustól való eltávolodás. Sokféleképpen le lehet írni ezt, és sokféleképpen szokták ezt tárgyalni egyháztörténeti áttekintések is, például olyan módon, hogy a kezdeti lelkesedés, a kezdeti égő, forró szeretetet felváltotta egy bizonyos fajta tanításokban, még erőteljesebb szóval filozofálgatásokban megrekedő keresztény magatartás. Kezdenek eltávolodni Jézustól, kezdenek nem annyira hálásnak lenni az Isten áldozatáért, és a kereszténység tanrendszerré alakítása, más vallásokkal való szembesítése és azokkal való vita során nagyon lassan, nagyon megfoghatatlanul, de már a második-harmadik században nagyon komoly jelei mutatkoztak annak, hogy a kereszténység fokról fokra, lépésről lépésre, ha csak milliméterenként is, de letér Krisztusnak az útjáról. De mondom, ez még nem hitehagyás. Ezen még lehetett volna segíteni, és Jézus az efézusi levél után jön ugye a szmirnai levél, ugye az elmúlt alkalommal tetszettek hallani ezekről előadást, még megengedi azokat a rémületes üldözéseket, amelyek jönnek a kereszténységre a második, harmadik, negyedik század elejéig, és ezeknek is az volt a céljuk, hogy felrázzák Jézus követőit. Hogy az eleven személyes Jézushoz való tartozás, az újra megszülessék keresztényekben és keresztény gyülekezetekben. De mindenféleképpen Jézus figyelmét nem kerülte el ez a hajszálrepedés, hogy szoktuk ezt fogalmazni, ami már a kereszténység házán megjelent, az a hajszálrepedés, ami tehát ez, hogy az első szeretet elhagyás. Ugye érdekes ez a kifejezés, hogy első szeretet az életnek egy nagyon nagy tapasztalata, amikor először valakit megszeretünk, megkedvelünk barátságban, egymás közötti ismerettségben, egy házasság, a házasságok zöme is az első szeretettel kezdődik. Aztán hova lesz az első szeretet? A Krisztus iránti szeretet is így kezdődött az első század első harmadában, és kibontakozott a nagy keresztény misszió, és utána valami megfoghatatlan módon ez az első szeretet kezd lanyhulni, kezd kihűlni. Ha valaki ezt nyomon akarja követni magából a korabeli bibliai iratokból, egy bibliai szerzőt szoktunk ajánlani, és őnek is három levelét, János három levelét. Jánosnak mind a három levele erről szól. És azért beszél erről János apostol az első szeretetnek a meglankadásáról, mert ő élte túl az összes többi apostolt. Ugye a század végén, vagy a második század elején halt meg, tehát túlélte Péter, Pált és minden apostolt, és az ő három levele ad hírt már ennek az első szeretetnek a meglazulásáról, sőt, bizonyos magatartás formák fellépéséről. Például az első János levél, negyedik fejezet első három versében a hamis próféták világra jöveteléről beszél, tehát egy János 4:1-3-ban, vagy a harmadik János levél 9.-10. versében már erőszakos egyházi magatartásról, uralkodni vágyásról szól, és a Krisztustól való eltávolodást így érzékeltetik ezek a jánosi levelek. De mondom, ez még nem hitehagyás. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a kereszténység első 3-4 évszázada azért egy győzelmi futás volt. A hitnek nagy megtagadása nem következett be. Voltak problémák, voltak bajok, tanításokban, eltorzulásokban. Ezeket, ha valaki nyomon akarja követni, a Szent István Társulat az Ókeresztény Írók sorozatában hát nagyon sok szerzőt megjelentetett, például második századi apologéták, ahogy védték a keresztény hitet, és közben úgy védték, hogy belecsúsztak az ellenfélnek a területére, vagy nagyon sok kötet szól ezekről, például a keleti egyházatyák írásai, kiadták magyarul Tertullianust is, Ciprianust is, egészen a 4. századig a Jeromos Ágoston egyházatjákig való időszakról nagyon sok korabeli dokumentum és írásmű magyarul is megjelent már. Ha valaki ezeket be tudja szerezni, olykor-olykor az antikvárészben mi is árusítjuk ezeket a könyveket, akkor bepillantást nyerhet az első 4 század kereszténységének az életébe. Ahol viszont Jelenések könyve ezután pontosan rámutat a hitehagyásra, az a Pergámumi és a Tiatírai levél. És az ezzel párhuzamos 3. és 4. pecsét felbontása. Ugye ezt nagyon gyorsan és nagyon látványosan megérthetjük. Leginkább a 3. és a 4. pecsétből érthetjük meg, ugye a fehér és a vörös lovas után a fekete és a halott sárga lovas megjelenése. Ez egy félelmetes változása a képnek, hogy elindul a kereszténység, egy fehér, egy győzelmi futás, egy tiszta kereszténység indul útnak a történelemben. Ezt a keresztény üldözések sem törik meg, azért jön a fehér lovas után egy tűzvörös lovas, és utána hirtelen hogy jön elő egy fekete lovas. Meg a fekete lovas után egy halott sárga lovas, tehát egy geny sárga színű lovas. Ez jelzi a bukást, jelzi a 4.-6. század között bekövetkező nagy fordulatot, amit egyetlen egy mondattal is meg tudunk jelölni, amikor bizonyos keresztény egyházi vezetők elfogadtak hatalmat, és részt kértek a politikai hatalomból. Ez volt a kereszténység hatalmas hitehagyása, ami mondom a 4. és 6. század között bonyolódott le. A történelemben ezt szokták nagy konstantinuszi fordulatnak is nevezni, szokták a szinkretizmus időszakának is nevezni, vagy a 4.-6. század közötti nagy fordulatnak is nevezni. Ha most felolvasom a pergámumi gyülekezethez írt levélből a 14. és 15. verset, itt szó szerint a következőt mondja Jézus, tehát Jelenések könyve 2. fejezetében, a 14. és 15. versekben, de van valami panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki a Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Tehát itt ugye az is jelzi az apostáziát, a hitehagyást, hogy itt egyszerűen azt mondja Jézus, hogy erre a korszakra jellemző lesz, hogy itt a Bálám tanítását tartják, aki a Bálákot tanította. Tudjuk jól, hogy Bálám egykor igaz próféta volt, de pénzért, aranyért, ezüstért le tudták kenyerezni a pogány népek, és hamis profétává vált. Tehát egyszerűen anyagi előnyökért, pénzért, hatalomért ő eladta a lelkét, és Isten szolgálatából, Sátán szolgálatába szegődött. Az a súlyos kifejezés, hogy botránykövet fog vetni Izrael fiai elé, tehát a Bibliában végig érvényes a jelkép használt, itt az Izrael fiai nyilván nem a zsidókat jelenti, hanem a hívő embereket, tehát így is lehetne mondani, hogy vessen botránykövet a hívő emberek elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Tehát egy súlyos megoszlást fog előidézni az egyházi hatalomnak a megjelenése, ami tulajdonképpen a kereszténységnek a mind a mai napig tartó legsúlyosabb megoszlása. Ez a 4. század elején következett be, amit úgy kell elképzelni, hogy bizonyos keresztény vezetők elfogadták a római államhatalom által fölkínált politikai hatalmat, a vele járó pénzt, tisztségeket, lehetőségeket, más keresztények, vezetők vagy nem vezetők viszont ezt elutasították. A kereszténységben ez a súlyos megoszlás azt idézte elő, hogy létrejött egy hatalmi kereszténység, az államhatalommal állandóan összeszövetkező, és az államhatalmat még tanító, mint a Bálám tanította a Bálákot tanító kereszténység, és létrejött egy állandóan üldözéseknek kitett, és Krisztust és a Bibliát követő kereszténység. Ennek a jelképnek a feloldása, tehát amit a 14. versben olvastam, hogy itt a bálámi hitehagyásról van szó, Mózes 4. könyve 31. fejezet 16. verséből érthető, ott utal erre a Biblia, hogy mi volt Bálámnak a nagy nagy elhatározása, miután nem tudta megátkozni Izrael népét. Ugye Bálámot lefizették ugyan, hogy átkozza meg a zsidókat, de nem tudta őket megátkozni. Átok helyett áldás jött ki a száján. De miután nem sikerült ugye ez a cselekedete, azután ő tanácsolta a pogány vezetőknek, hogy a zsidó népet nem lehet erővel legyőzni. De le lehet győzni úgy, hogyha a pogány ifjakat átküldik a zsidó ifjakhoz, és ünnepségeket szerveznek, mulatságokat szerveznek, egy pusztai vándorlás idején vagyunk. Tehát nem lehet megtörni az Isten választott népét erővel, de meg lehet törni becsapással, meg lehet törni ámítással, meg lehet törni úgy, hogy a rosszat becsempészük a sorai közé, hogy majd belülről bomlassza fel a soraikat. Tulajdonképpen ez az a bálámi hitehagyás, amivel elkezdődik a középkor, hogy a hatalmivá váló keresztény egyház elkezd úgy viselkedni, ahogy minden hatalom itt a világon. Minden hatalom itt a világon hogy viselkedik? Hát úgy viselkedik először is, hogy a hatalmát tartósítani akarja. Tehát aki a világi hatalmat megragadta, annak a legfőbb vágya az, hogy a hatalma az legalábbis hosszú életű legyen, ha nem is örök életű, de hosszú életű. Ennek jegyében állandóan manipulálni kell a tömegeket, tehát úgy kell viselkedni, hogy látszólag mindenkinek az igényeit kielégíteni, ugyanakkor bizonyos értelemben mindenkit a legkeményebb rabszolgaságban tartani. Hát ezzel jött létre a 4.-6. század között a középkornak az intézményrendszere, és több mint ezer évig a középkorban tulajdonképpen ez a bálványimádás, tehát a különböző vallási tanításokhoz való odafordulás volt a jellemző. Ugye az emberiség történelmében ez a középkor óriási időt foglal le. Mi olyan könnyen kimondjuk, hogy 1000 év, meg 1200 év, meg 1300 év, mert végülis a középkornak ennyi az időszaka, maga a Biblia 7 idői kijelentésben 1260 évre teszi a középkor, Dániel könyve 7. fejezet 25. versétől. És ez a kijelentés 7-szer ismétlődik a Bibliában, azért 13 évszázad óriási idő. Szóval az, hogy 13 évszázadig az emberiség történelmében nem volt fejlődés. Nem volt gazdasági fejlődés, társadalmi, műszaki fejlődés, tudományok nem fejlődtek, a művészet is egy helyben topogott. Az embereket hihetetlen elnyomásban tartották. Hihetetlen nagy volt az analfabétizmus. Emberek nem jutottak hozzá ismeretekhez, tudományokhoz. Félelmetesek voltak a középkori háborúk, amelyekbe a gyerekektől kezdve mindenkit elvitte keresztes hadjáratok és egymás nemzetek elleni háborúja. Tehát ez egy óriási időszak, amit várhatunk is, hogy a Biblia nagyon sok részen be fog mutatni. Rögtön a pergámumi üzenet után, a Bálám tanítása után a tiatírai üzenetben is itt találjuk a középkornak a jellegzetességét, mert az előbbi a pergámumi gyülekezeti levél az inkább a középkor elejét ragadja meg, tehát 4.-6. század. A tiatírai gyülekezeti levél az pedig talán a 6.-tól egészen a 16.-17. századig ível előre. És ha az ember csak röviden akarja megjegyezni, hogy a Biblia röviden hogy mutat rá, mert a Bibliának különben is szokása röviden nagy fénysugarat bocsátani az eseményekre, akkor az előbbi Bálám után el lehet képzelnünk egy másik hírhedt bibliai szereplőt, a Jézabelt. És ezzel a két névvel mindent megmagyaráz a Biblia. Ha valaki tudja, hogy Bálám mit tett, és tudja, hogy Jézabel mit tett, aki odáig merült a bálványimádásban, hogy az Isten profétáit, Illést és az igaz profétákat üldöztette, ki akarta írtani. Tehát tulajdonképpen akkor a Biblia kulcsot ad nekünk ahhoz, hogy kereszténység címén valami olyan súlyos hitehagyás következett be, hogy itt az Isten szemében tulajdonképpen a kereszténységnek híre hamva írja magja nem volt. Ugye ezért érthető innen, ebből a nagyon súlyos elítélésből érthető az, hogy Isten miért engedett meg erre a középkori kereszténységre nézve két döntő erejű csapást. Ugye aki a Bibliát olvassa, míg az Ószövetséget komolyan elolvassa, az is láthatja már, hogy az Ószövetségben Isten nagyon sokszor megengedett történelmi csapásokat a zsidó nép számára. De miért? Azért, mert amikor a zsidó nép gondolkodásában, erkölcseiben eltorzult és a hitehagyás szélére sodródott, akkor az Isten megengedett egy asszír hódítást és fogságot, megengedett egy babiloni hódítást és fogságot. Tehát ez Istennek mindig a pedagógiai eszközeihez tartozott, hogyha a népe, az ő választott népe eltorzult. És Isten nem rögtön engedett meg csapásokat, hiszen küldött hozzájuk prófétákat, tanítókat, de amikor semmiféleképpen nem jöttek ki a hitehagyásból, akkor rémületes erejű csapásokat engedett meg az Isten, hogy csak hogy felrázzát, hogyha a jólétben valaki nem tér magához, talán a nyomorúságban, a szenvedésben magához tér, hiszen Istennek ez a nagy célja, hogy az ember szembeforduljon a rosszal, szembeforduljon az önzésével, és megragadja az Istennek a karját. Tehát ez már az Ószövetségből is ismert dolog. De ugye a Jelenések könyve ezt hozzáteszi, hogy az elmúlt 2000 évben is volt két nagy csapás sorozat, amit nekünk ugyanúgy kell számon tartanunk a kereszténység történelmében, mint a zsidók mind a mai napig az asszír és a babiloni fogságot számon tartják. Ugye az első nagy csapás sorozat rövid volt, nagyon rövid volt, hirtelen rövid csapás sorozat. Jelenések könyve 8. fejezete beszél erről, és 4 olyan népet jelöl meg a népvándorlás népei közül, amelyek a támadásaikat a kereszténység akkori központja Róma felé irányították. Ugye ez a csapássorozat rendkívül gyors volt, heves volt, de gyors volt, a 410-es évektől a 476-os évig terjed. Tudjuk a végső pontját is, hiszen a nyugat-római birodalomnak az összeomlása itt a végső időpont. De sokan ezt nem úgy rögzítik az emlékezetükben, ahogy kell, mert a nyugat-római birodalom ekkor már keresztény, tehát hogy mondjam, hatalmilag keresztény birodalom. A nyugat-római birodalom összeomlásával az első keresztény birodalom omlik össze, hiszen 313-ban Nagy Konstantin császár a kereszténységnek vallásbékét biztosít, 321-325-ös törvényeivel a kereszténységet hatalmi helyzetbe hozza, és a 380-as években már a kereszténység a legfőbb hatalom, tehát a hatalmi kereszténység a római államhatalomnak a jobb keze, és erre nézve, tehát már egy keresztény római birodalomra nézve jönnek a csapások. Tehát ezt sajnos mi rosszul tanultuk az iskolában, hogy megdőlt a nyugat-római birodalom, mint hogyha a pogány nyugat-római birodalomról lenne szó, de hát ez már keresztény. Ez már keresztény nyugat-római birodalom. 410-es években jönnek a nyugati gótok, aztán a 420-as évektől jönnek a vandálok, 40-es évektől jönnek a hunok, és aztán a germánok az utolsó népvándorláskori nép, amelyet a Biblia így megjelöl, akik 476-ban megadják a kegyelemdöfést Rómának, és lényegileg Róma elpusztul. A hatalmas nagy világváros, amely az első században 1 millió lakost tudhatott magáénak, összesen alig több mint 20-30 ezer emberrel tengődik évszázadokon keresztül. Úgy tűnik, hogy Rómának vége. Az ókori Rómának, és mondom már keresztény Rómának vége. Ez volt az első csapássorozat, amit így nevezünk a Jelenések könyve 8. fejezete alapján, hogy a népvándorláskori népek közül néhányra bocsát reflektorfényt a Biblia, a népvándorláskori népek közül 4 nép adta meg ennek a keresztényé vált, illetve nyugat-római birodalomnak a kegyelemdöfést, illetve annak a kereszténységnek egy óriási büntetése volt, amely az államhatalommal szövetkezett. Ez tehát a Jelenések könyve 8. fejezetének a profécia sorozata, ugye az első 4 trombita szó megfúvása. De jött egy másik nagy büntetés sorozat is, amelyről a második előadásban kicsit részletesebben beszéltem itt ebben a sorozatban, hogy ahogy ez a büntetés sorozat befejeződik az 5. század végén, alig van egy kis fellélegzés, de hát a kereszténység továbbra is halad ezen a maga választotta rossz útján, a hatalmi kereszténység. A 7. századtól fogva egy hosszan elnyúló büntetés sorozat éri újra az európai kereszténységet. Ez az iszlám hódítás, az iszlám csapások, amelyről mondom a második előadáson részletesebben szóltam. A 7. századtól a 19. századig követi nyomon a Biblia az iszlámnak az európai kereszténységre gyakorolt fenyítő ítéleteit, és eközben két idői proféciát is mond, a 150 éves proféciát és a 391 év és 15 napos proféciát, ugye ezekről is egy kicsit beszéltem. Szeretném most felolvasni ennek a büntetés sorozatnak az utolsó két versét a Jelenések könyve 9. fejezetéből. Tehát ezt nagyon egyszerűen megtalálhatjuk Jelenések könyvében. A 8. fejezet a népvándorláskori büntetések, a 9. fejezet pedig a hosszan elnyúló iszlámmal kapcsolatos büntetések. Jelenések könyve 9. fejezet 20. és 21. verse ezt mondja a 6. trombita szó után, miután az iszlám végig tarolja Európát, és mondom, ez is egy 1200 éves történelem, csak nem 1200 éves, 7. századtól a 19. századig tart. Eközben ezután ezt mondja, a többi emberek pedig, akik meg nem ölettek-e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany, ezüst, érc és kő és fa bálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak, és nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngőségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Kedves hallgatók, hogy említettem, a középkorra nézve, a hitahagyás utáni időszakra nézve nagyon sok bibliai profécia van a Jelenések könyvében, de én ezt a két verset találom a legmegrendítőbbnek. Mert ez a két vers kimondja, hogy tulajdonképpen egy eltorzulás, akár egy ember eltorzulása, akár egy közösség eltorzulása, az mindig a gondolkodásban kezdődik. Tehát itt az emberiség történelmében nagyon oda kell figyelni a gondolkodásmódbeli változásokra. Ugye itt a 20. vers megjelöli, hogy azért engedett Isten csapásokat Európa meg a kereszténység számára, mert az emberek a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc és kő és fa bálványokat imádták. Tehát ez egy bálványimádó időszak, ez a középkor. A középkor tele van babonákkal, különböző bálványokkal, a gonosz lelkek imádásával, tehát tele van a sötét, mágikus, okkult irányzatokkal. Ma is sok ember azt mondja, hogy honnan van ez a sok sötét irányzat, a tenyérjóslás, a csillagjóslás, a fehér mágia, a fekete mágia, a tűzön való átmenetel. Hát azt tudom csak mondani, hogy ez már megvolt Mózes idejében is, hiszen Mózes 5. könyve 18. fejezete ezekről néven nevezve beszél. De hogy ezek a régi, sötét, okkultista tanok ennyire túlélték az évszázadokat, ez a középkornak köszönhető, mert a középkor szinte dajkálta ezeket az irányzatokat. Évszázadokon keresztül izmosodtak ezek meg, hol titokban, hol meg nagyon is nyilvánvalóan, és az egész középkornak a szellemi örökségének a levét isszuk ma is, mert most, hogy a világra ömlött ez a sok New Age irányzat, ez pontosan megvolt már ennek, egy folytonossága van a történelemben, és hogy így most a világra ömlött, ezt nem most találták ki emberek, ennek nagyon hosszú előtörténete van. Ja, elfelejtettem szólni, hogy kérném szépen kikapcsolni a mobiltelefonokat. Hát csak lehetséges. Na most a gondolkodás módbeli eltorzulás és az értékrendszer felbomlás, ami először a gondolkodásmódba megy végbe, az hova jut ezután? A gondolkodásnak az eltorzulása az mindig egy idő után megmutatkozik az embereknek a cselekedeteiben, és áthatja az emberek cselekedeteit. Azt mondja itt a 21. vers, hogy milyen volt ez a középkori kereszténység, amire Isten engedte az iszlám hódítást, a 11-12 évszázadig tartó iszlám csapásokat, szóval az emberek nem tértek meg a gyilkosságaikból, sem az ő ördöngőségeikből. sem a paráználkodásaiból, sem lopásaiból. Erkölcsileg nagyon leterhelt korszak a középkor. Szóval, amit az emberek a középkorban megengedtek maguknak, azok a végletességek. És azok a vallás nevében dívó szokások, az a sok háború, betörés, lopás, gyilkosság, ugye a közbiztonság, mint olyan nem létezett, bárkinek bármikor elvették az életét. Voltak falvak és városok annyira elnéptelenítették, és annyira ki lehetett őket fosztani, hogy tényleg az állatot végezték el az utolsó nagy takarítás, hogy felfalták az emberek maradványait. Kolera, pest is tizedelte meg az emberiséget. Milliók, hát ma nem tudják kiszámolni történettudósak, hogy ez mostan 10-100 milliókban összefoglalható emberi lélekszám a középkornak az évszázadaiat iszonyatos időszak volt. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, én nem sok mindent olvastam a gyerekkoromban, de amikor az egri csillagokat olvastam, hát én valósággal hát lelki beteg lettem. Ugye visszaképzeli magát az ember mondjuk azokba a századokba, hogy ott egyszerűen jön a török, mindent felperzsel, elpusztít embereket, rabszíra fűznek esetleg, Sztambulba fog holnap fölébredni, és hát szóval ez ilyen lidérc nyomás, hogy ma a horrorfilmekben nem tudnak olyat kitalálni, ami a középkorban ne lett volna meg. Ez egy félelmetes időszak volt. És ez mindegy hitehagyásnak a következménye, egy egyre mélyülő válságnak a következménye. És mondom, ez a Jelenések 9. fejezet 20. és 21. verse elmondja, hogy még erre se tértek meg. Tehát ugye, amit az Isten megengedett csapásokat, büntető ítéleteket, ugye az Ószövetség idején mindig látjuk, hogy azért a nehézségekben a zsidó nép valahogyan fölemelte a tekintetét, és volt azért egy megújulás, megtérés, és azt mondja, hogy hiába engedte meg az Isten ezeket a fenyítő ítéleteket, akik nem ölettek meg a csapásokkal, azok az emberek tovább folytatták azt az életet, amit addig is, és nem tértek meg sem gondolkozásukban, és ebből következőleg sem életvitelükben. Hát azért volt egy szent maradék, hogy a Biblia és Jelenések könyve nagyon nagy eszméket igyekszik belénk oltani, és egy ilyen nagy eszme, hogy valami kis maradék mindig volt. Az igaz Isten ismeretet, a Krisztushoz való őszinte ragaszkodást egy kis maradék azért mindig tovább örökítette. És itt figyelhetünk fel arra, hogy ez a kis maradék, amit ugye jeleznek a Jelenések könyve kis kifejezései, például a második fejezetben a Tiatírai levél végén való proféciák, a kis maradék, az előreformációs mozgalmak, és végül aztán a 16. századi reformáció. Szóval mindig volt egy kis maradék. Mindig volt egy kis szent mag, ami tovább örökítette a kereszténységet, de ez rettenetes vihar tépetten, megtépázottan élt, és szinte a világ alig tudott erről. És ugye az a megrendítő dolog, amit ezután mond a Szentírás, hogy a középkor végén, amikor Isten a proféciákban is jelzett fordulatokat elhozta, és ebből a kis maradékból aztán nagy mozgalom támadt, a reformáció végülis egy beteljesedett mozgalommá vált a 16. században, hogy itt megint jön egy félelmetes hitehagyáshoz hasonló torzulás, amit Jelenések könyve 3. fejezetéből olvasok, most a 7 levél sorozatából olvasnék, abból a részből, amikor a szárdiszi gyülekezetet jellemzi, a Jelenések könyve 3. fejezet 3. versében. Amikor a középkornak több évszázada lepereg, és amikor azért ezek a kis maradékok már egyesülnek, és a nagy reformáció kezd kibontakozni, akkor azt mondja Jézus a protestantizmusnak, ami persze már egy későbbi 17.-18. századi válfajának, hogy megemlékezzél azért, honnan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Tehát ugye a Biblia szerint a középkorból való kivezető utat a protestantizmus mutatta meg. A protestantizmusra vonatkozó jövendőlések, tehát hogy lesz egy reformáció a kereszténység történetében, tudnék egy nagy reformáció, ez benne van a Jelenések könyve 2. fejezetében, a Tiatírai levél végén, és benne van a 3. fejezet elején a Szárdiszi levélben, hogy Isten támasztani fog embereket, akik felismerik a Bibliának és Jézus Krisztusnak az igazságait, és hogy elindul valami megújulás a kereszténység történetében. De ez a megújulás sokkal gyorsabban fordul vissza, mint azt valaki is várta volna, vagy remélte volna. Szinte egy-két évszázad alatt a protestantizmus is eltorzul. Szóval ez a Sárdiszi levél, ami a Jelenések könyve 7 levele közül az egyik legnyomasztóbb levél, ennél nyomasztóbb már csak a Laodiceai levél, a 7. levél, ami a mikorunk kereszténységét minősíti. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a Jelenések könyvében, a 7 levélben, 2 levélben nincs dicséret. Az egyik a protestantizmusra nézve, a másik pedig a jelenkor kereszténységére nézve, és a súlyosabb ez utóbbi a jelenkori. És Jézus azt mondja ezeknek a korszakoknak, hogy ezek a korszakok olyan nagy világosságban részesültek, és mégsem tértek vissza arra az útra, mert miért nem tértek vissza? Mert teljesen nem tértek vissza. Szóval elindult a reformáció, elindult a visszatérés a bibliai, a krisztusi útra, de megálltak félúton, negyedúton, és nem a kereszténység, a nagy kereszténység történetében átütő erejű változás nem jött létre. Úgyhogy ez a Sárdiszi levél, amit felolvastam, hogy azt mondja nekik Jézus, hogy elmegyek hozzád, mint a tolvaj, nem tudom, hogy eszünkbe juttathatja-e, hogy melyik jézusi tanításra utal ez vissza. Amikor Jézus a nagy apokaliptikus beszédében, Máté evangélium a 24. fejezetében beszélt arról, hogy ő 2 szolgát ismer. Van a hűséges szolga, aki minden nap várja az Urát. És aki ott van a házban, figyel az ajtó irányában, a hűséges szolga, aki mindvégig ragaszkodik Krisztushoz, és várja vissza az Urát. És van a másik szolga, a gonosz szolga, akire meg azt mondja Jézus, hogy a részegesekkel eszik és iszik, és még ütlegelni is van ereje a szolgatársát, aki nem várja vissza az Urát, de ő azért ugyanolyan kereszténynek mondja magát, mint a másik. De vajon mit jelent ez, hogy a részegesekkel eszik és iszik? Arra szeretnék rámutatni, hogy a kereszténységnek minden hitehagyása egy kaptafára megy. A 4. századi hitehagyásnak is az volt az oka, ahogy említettem, hogy bizonyos keresztény vezetők részkértek az államhatalomból és az ezzel együtt járó kiváltságokból, pénzből. És a protestantizmus is így bukott el. Amikor a protestantizmus részkél az államhatalomból, amikor beépül az államhatalomba, és a politikai erőkkel szövetkezik, ugyanúgy eltorzul, sőt sokkal gyorsabban eltorzult a 17.-18. században a protestantizmus, mint a 4.-6. század között a középkori egyház. Valahogy ezt megérteni, hogy a kereszténységnek nincs szüksége se politikára, se hatalomra, se pénzre, ezt olyan nehezen sikerült a bizonyos keresztény embereknek és vezetőknek, és mind a mai napig ezt látjuk, mert korunkban is itt állunk egy harmadik nagy eltorzulás előtt, ez már ugye a végső eltorzulás lesz, a 4.-6. század és a 17.-18. századi eltorzulás után, hogy most is azt látjuk, hogy keresztény felekezetek, keresztény egyházak óriási részt kérnek a politikai befolyásolásból, egy társadalomban a politikai szerepvállalásból, és persze ennek megfelelően a hatalomból és a pénzből is. Nagyon félelmetes, hogy minden ország nyögte és nyögi ennek a következményeit, de különösképpen Magyarországon volt és van ez így. Például, hogy Magyarországon erős protestantizmus nem fejlődhetett ki, annak ez egyik oka éppen ebben keresendő, hogy a protestáns közösségek szinte alig kaptak még vallási türelmet a 18. század, legszorosabban egybefonódtak az egyházi erők, például a református vallást, a 19. a magyar vallás. Mert a református egyház vállalja magára a magyarságnak a politikai eszméit és a polvéseit, és Lehet, hogy ezt akkor meg később ma is tudják így mi az embereknek, hogy hát ugye ez a vallás, ez részt vállalt a nemzeti problémákból, meg a nemzet megmaradásából, egy milyen szép feladat ez, de határozottan ki kell, hogy jelentsük, hogy akkor, amikor egy vallás a politikába ártja magát, és amikor hatalmat és pénzt igényel, akkor pillanatok kérdése az eltorzulása. Ugye a kereszténységnek nincs szüksége hatalomra és pénzre. Jézus Krisztus szegény volt, a tanítványok szegények voltak, és egyikük sem igényelte az akkori államhatalomnak a segítségét. Ha a kereszténységnek ereje van, akkor az igazságában van ereje, és ezt az igazságot támogató isteni erőben, és az isteni erővel nem mérkőzhet, nem vetekedhet a politikai, a hatalmi, a világi erő. De mondom, hogy ezt olyan nehezen sikerült, és ma is sikerül megérteni egyházaknak, egyházi vezetőknek, hogy nincs szükség a kereszténységnek hatalomra és pénzre. A kereszténység erejét mindig az igazságossága és a Krisztushoz való hasonlósága tette ki. És ezért látjuk azt, hogy a kereszténységnek ezek a nagy nagy hitehagyásai, ezek mindig valahogy a hatalomhoz való viszonyával kapcsolatosak. Azok voltak a régmúlt időkben, és azok a mostani időkben is. És ezért, hogyha mondjuk valaki felveti a kérdést, hogy hát na de hogyan lehet akkor igazi keresztény életet élni? Mert hát a nagy kereszténység a középkorban is a döntő a nagy kereszténység az a hatalmi kereszténység volt. A protestantizmus időszakától fogva is, hogy ma nevezik ugye a történelmi egyházak kereszténysége, hát ez is a számottevő nagy mennyiség arányaiban, ugye ez a kis maradék, ez 1%-ot nem tesz ki a 99%-hoz képest. Hát hogyan lehet akkor valódi, igazi keresztény életet élni? Kedves hallgatók, itt jön megint csak a dolgok fókuszába a Biblia kérdés. A Biblia mindig pontosan meghatározta, hogy lehet Istenhez méltó életet élni. Ha valaki Isten követő, Krisztust követő életet akar élni, annak a János 21-22 a fő mondata, a jelmondata. János evangélium a 21. fejezetének 22. verse. Ez három kis szócska. De ahogy Jézus ebben meghatározta, hogy ki a hívő ember, ki az igazi keresztény, ebben a három kis szócskában benne van. Ezt mondta Jézus Péternek, te kövess engem. Te kövess engem. A kereszténység soha nem annyit jelent, hogy nagy közösség követése. Még annyit jelent, hogy egyház követése. Mint látjuk, az egyházi intézmények a történelemben nagyon sokszor nagyon távol sodródtak Isten útjától. Így volt ez az Ószövetségben is. Hát gondoljuk meg, hogy Jézus idején milyen heves harcot vívott a megváltó a farizeusokkal, sadduceusokkal, Heródes pártiakkal. A nép vallási vezetői tértek el legjobban Isten útjától. Senkit nem biztosít be egy egyházi hatalom követése, senkit nem biztosít be emberi tekintélyekre való felnézés. Jézus ettől óvott minden keresztényt. Kereszténynek lenni annyit jelent, mint te kövess engem. És ezért nagy vallás a kereszténység és az igaz vallás, mert kezünkbe is adja a Krisztus követésének a lehetőségét. Itt van a kezünkben a Biblia. Tehát nem olyan vallás, mint mondjuk más vallás, ami azt mondja, hogy hát ezeket az iratokat nem hozom a tudomásodra, mondja mondjuk a keleti vallások többségében, el kell menni a lámákhoz, vagy kolostorba, vagy nem tudom hova, ahol kiképzés nyer egy-egy ember, és akkor évek során függő viszonyba kerül egy emberi tekintétől, vagy mint a mohamedán vallás, vagy bármilyen más vallás. Nem, a kereszténység azért az Istentől származó vallás, mert a kereszténységnek ez a három szó a lényeg, hogy te kövess engem. És aki ezt komolyan vette, és valóban tudakozódott Jézus útja felől, és Jézus tanításait vette komolyan, és az volt számára a mérték. Ezek voltak a keresztények az idők során. A nagy hitehagyás persze őket is ostromolta minden időszakban, de így mindig lehet keresztény az ember, és így mindig Isten közelébe jöhet vissza az ember, hogyha ezt követi. Úgy belegondoltam, hogy átgondoltam a mai témánkat, hogy például a középkorban hány és hány mozgalom indult. ott voltak az angliai wiklifiták, vagy lollardok, ott voltak a husziták. Hát maradjunk csak a huszitáknál. Hát egy ember, Husz János, elkezdi olvasni a Bibliát. Tehát a Bibliából azokat a részeket, amikhez hozzáférhet. Hát tudjuk jól, hogy a középkorban nem lehetett a teljes Bibliához hozzáférni. De abból a néhány részből meg tudja állapítani, hogy mi a Krisztus útja, és mi az akkori egyház útja, és a kettő mennyire szöges ellentétben van egymással. Meg tudja állapítani, világos összehasonlítást tud tenni, bátorságot kaphat, felléphet, kezdi hirdetni a két út közötti különbséget. Szóval gondoljuk meg, hogy mi sem lennénk itt így a 21. század elején, a mi kezünkben sem lehetne Biblia, vagy nem beszélgethetnénk ezekről a kérdésekről, ha évszázadokkal ezelőtt nem vették volna komolyan bizonyos keresztények ezt, hogy te kövess engem. És gondoljuk meg, hogy Luther Márton, aki egy császárral, egy birodalmi gyűléssel szemben ott áll, és azt mondja, hogy itt állok, másképp nem tehetek. Hát én a Bibliából ezt ismertem meg, ez az igazság. De hát ha én rosszul látom, rosszul értelmezem a Bibliát, valaki meg tud cáfolni, én azt elfogadom. Érdekes módon senki sem cáfolta. Szóval a Biblia annyira világos, annyira tiszta, annyira egyértelmű. Itt ugye a Jelenések könyvét is, hogyha tetszenek olvasni, és talán említettem is sorozatunk elején, hát mikor volt Jézus homályos? Mikor beszélt Jézus homályosan? Mikor beszélt Jézus kétértelműen? Mikor beszélt Jézus úgy, hogy összezavarta volna az embereket? Hát soha nem úgy beszélt. Nagyon is világosan beszélt. Ezért osztott meg annyira mindig a tömeg körülötte. Ezért voltak, akik szívesen elfogadták a tanításait, és szívvel lélekkel követték, de ezért voltak olyanok, akik teljesen szembefordultak vele, és a halálig nem kímélték az életét, mert világos volt az ő számukra is, hogy amit Jézus mondott, az egy világos, egyértelmű törvény volt, követelményrendszer volt. Ezt vagy elfogadja az ember, vagy úgy szembefordul vele, hogy magát Jézus Krisztust is elveti és megöli. Jézus soha nem beszélt homályosan és kétértelműen, a Jelenések könyve is világos beszélt. És Jelenések könyvéből is kiderülnek ezek az összefüggések, hogy mindig azok voltak az igazi keresztények, akik személyesen Jézus követték, akik megfogadták ezt a kijelentést, hogy te kövess engem. És gondoljuk meg, hogy Luther Márton, aki egy császárral, egy birodalmi gyűléssel szemben ott áll, és azt mondja, hogy itt állok, másképp nem tehetek. Hát én a Bibliából ezt ismertem meg, ez az igazság. De hát ha én rosszul látom, rosszul értelmezem a Bibliát, valaki meg tud cáfolni, én azt elfogadom. Érdekes módon senki sem cáfolta. Szóval a Biblia annyira világos, annyira tiszta, annyira egyértelmű. Itt ugye a Jelenések könyvét is, hogyha tetszenek olvasni, és talán említettem is sorozatunk elején, hát mikor volt Jézus homályos? Mikor beszélt Jézus homályosan? Mikor beszélt Jézus kétértelműen? Mikor beszélt Jézus úgy, hogy összezavarta volna az embereket? Hát soha nem úgy beszélt. Nagyon is világosan beszélt. Ezért osztott meg annyira mindig a tömeg körülötte. Ezért voltak, akik szívesen elfogadták a tanításait, és szívvel lélekkel követték, de ezért voltak olyanok, akik teljesen szembefordultak vele, és a halálig nem kímélték az életét, mert világos volt az ő számukra is, hogy amit Jézus mondott, az egy világos, egyértelmű törvény volt, követelményrendszer volt. Ezt vagy elfogadja az ember, vagy úgy szembefordul vele, hogy magát Jézus Krisztust is elveti és megöli. Jézus soha nem beszélt homályosan és kétértelműen, a Jelenések könyve is világos beszélt. És Jelenések könyvéből is kiderülnek ezek az összefüggések, hogy mindig azok voltak az igazi keresztények, akik személyesen Jézus követték, akik megfogadták ezt a kijelentést, hogy te kövess engem. És ahogy említettem, a kereszténységnek ezek a hitehagyásai, amelyek különböző hullámokban elérik a történelemben a nagy kereszténységet, a 4. 6. század között, 17. 18. század, és most itt a 20. 21. század fordulóján már a harmadik nagy hitehagyás, mindegyik ugyanarra a zsinóra fűződik fel. Kereszténység és politika, kereszténység és hatalom, kereszténység és pénzhez való viszony. Ezért vigasztaló és ezért fölemelő, hogy ilyen hatalmas eltorzulások közepette is Istennek ígérete van a Jelenések könyvében arra, hogy lesz győzelmes kereszténység. De ez a győzelmes kereszténység életű, ez éppen csak egy csúcsra feljutó kereszténység, és ahogy fenn van a csúcson, már le is zárul a világunk történelme. Ez a búza beérlelődése, de a búza beérlelődésével párhuzamosan a konko is beérlelődik, Jézusnak neki kell ereszteni a sarlót, és el kell végezni az aratást, mert különben ezt az igaz kereszténységet teljesen megsemmisítené fizikailag legalábbis Sátának a támadása. Kedves hallgatóink, a Jelenések könyvének a leghatalmasabb és a legtündöklőbb fejezete a 14. fejezet. Ha valaki a Jelenések könyvének ez a sok-sok nyomasztó proféciája után valahogy úgy mindig föl akar szabadulni, és olyan világos és egyértelmű jövőképet akar megtalálni, én azt ajánlom a győzelmes kereszténységet. Ez az öt vers egy csodálatos nagy látomás, egyik vers az igazi kereszténység öt a győzete, vagy öt győzhatnánk. Tehát a Jelenések könyve 14. fejezetének az első öt verse bemutatja előttünk a győzelmes kereszténységet. A 6. verstől a 13. tartó rész bemutatja, hogy ez a győzelmes kereszténység hogyan tudja az egész világot megközelíteni, és az a bizonyos végső nagy evangélium hirdetés hogyan bontakozik ki. Ugye a Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében Jézus megígérte azt, hogy csak akkor jön el a vég, amikor az Isten országának ez az evangélium a bizonyságul hirdettetik minden népnek. Ez a Máté 24.14-nek a részletezése a Jelenések 14.6-tól a 13. tartó verse. Ez megszólaltatja a végső idők emberiségéhez szóló három nagy üzenetet, amit ez a győzelmes kereszténység hirdet, és amelynek a hatására nagyon gyorsan tudnak majd dönteni emberek, sokkal gyorsabban, mint eddig a történelemben bármikor is, és Jézus második eljövetele előtt összegyűjtheti azokat az embereket a világ minden részéből, akik valóban szeretik az igazságot, szeretik az életet, és szeretik az élet adományozóját, az Istent. A befejező harmadik rész ennek a fejezetnek, a 14. verstől a 20. tartó szakasz, ez Jézus második eljövetelének az első nagy bemutatása a Bibliában, a második ezután következik majd a 19. fejezetben, Jelenések 19. fejezetében, de ugyanakkor túl is megy a második eljövetelen, magába foglalja az ezeréves időszakot, sőt, a kárhozatnak a képét is, az elsőt az aratásnak, a másodikat a szüretnek a képében mutatja be, és a gonoszság végső megsemmisülésével ér véget ez a fejezet. Tehát, hogy úgy mondjam, az egész Jelenések könyvének a szíve itt dobog ebben a 14. fejezetben. Ez egy hatalmas fejezet, tehát nem is tudom, hogy hány előadást szántunk rá, amikor 25 részben kellett beszélni a Jelenések könyvéről. Ennek én most csak egy kis részét fogom felolvasni itt és egy kicsit elemezni, de hogy mennyire itt dobog az egész Jelenések könyvének a szíve, azt hadd jelezzem önöknek azzal, hogy Jelenések könyve 14. fejezete, tehát elébünk állít egy győzelmes kereszténységet, amely nem azzal foglalkozik, hogy politikai hatalmakkal hogy kössön szövetséget, nem érdekekkel foglal, nem pénzzel foglalkozik. Itt áll előttünk, és úgy áll előttünk, hogy gyönyörű a látomás, hogy Jézus mellett állnak. Látja a Sion hegyét János apostol látomásban, látja középütt a bárányt, a bárány mindig Jézus jelképe, és a bárány mellett van ez a bizonyos 144 ezer. Ugye ez a végső idők hívő népe, jelképes bemutatás Jelenések könyve 17. fejezetében, ez már előfordul, itt már másodszor jön elő a 14. fejezetben. Tehát látja azt, hogy Jézushoz a legközelebb azok állnak, akik a történelem végén győznek. Akik a történelem végén követik Jézust, azok a világ történelem legnehezebb időszakában követik Jézust, mert az egész emberi történelmünk nem más, mint a Krisztustól való függetlenedés és a Krisztusnak való hol nyílt, hol meg leplezett ellentmondás és ellentámadás történelme. És ahogy halad előre a világ, tulajdonképpen egyre több ember érzi ezt Biblia nélkül is, egyik kedves tanárom is, aki hát nem annyira bibliaolvasó ember, ezt a kifejezést mondta nekem a legnagyobb megdöbbenésemre. Szóval, tudod, én az emberi történelmet úgy tekintem, hogy afelé haladunk, hogy mennél inkább ki akarják szorítani Jézus Krisztust a történelemből. Én nem ismeri se a proféciákat, se így a Bibliát részleteiben, csak úgy érzi, hogy a levegőben egy tömény, hatalmi, politikai, egyházi összeszövődés, egy emberi megoldás a világ problémáira, mintha Isten, mintha Jézus Krisztus nem is léteznék, mintha nem ő adna az egész világtörténelemről útmutatást. Tehát ezt mindenki érzi, hogy valahogy a történelmünk egyre elsötétülő szakaszokhoz érkezik, és ebben a hatalmas nagy sötétségben gyulladt föl a legnagyobb világosság. Tehát a Bibliának, mondom, azért lüktet itt a szíva a jelenések könyvének, mert azt a hát boldogító és reménykeltő üzenetet közvetíti nekünk, hogy az igazi kereszténység, ami a Krisztushoz a legközelebb áll az elmúlt 2000 év összes kereszténysége között, az éppen most fog megszületni. De hihetetlen mélységből feljöve, hihetetlen hitehagyás közepette, a világ hihetetlen nagy válságainak az örvényléseiben fog ez a kereszténység megszületni. Ezért, hogyha nekem ki kell választanom ebből a 20 versből, a Jelenések könyve 14. 20 verséből valamit, amiben szeretném úgy megokolni, amiben úgy egy kis bepillantást adni, hogy mitől lesz olyan igaz ez a kereszténység, mitől lesz olyan tiszta, miért is lesz ez ilyen tiszta, akkor én a 4. és 5. verssel szeretem mindig terelni a figyelmet, amely 4. és 5. versben 5 kijelentés van. És azt hiszem, hogy aki ezt az 5 kijelentést megérti, az nyugodtan mondhatnám, hogy aki ezt megérti, az fog tudni törekedni keresztény életre a mai világban. Hogy a mai világban hogy lehet egy tiszta, igazi, te kövess engem, Krisztust követő keresztény életre eljutni, ebben ennek a kulcsa, ennek a titka a Jelenések 14. fejezet 4. és 5. versében van. Tudnik, az első, amit mond ezekről az igazi keresztényekről, mondom, ezek még most nincsenek itt a világban, hogy úgy mondjam, mindannyiunkban ott van ez a potenciális jövő, ez a nagy lehetőség, hogy mi igazi keresztényekké váljunk. Most még, hogy mondjam, most még a torzó keresztények vagyunk mindannyian, a felemás keresztények, hogy a lényünk egyik fele vonzana a jó felé, de az életünk gyakorlatában meg annyi sok visszásság és felemásság van, hogy ha minden este egyenleget kellene vonnunk, azért nem biztos, hogy a legjobb lelkiismerettel igazi keresztényeknek nevezhetnénk magunkat. De hogyha mi ezt az 5 jellemvonást megszívleljük, ezt az 5 területet, vagy a győzelemnek ezt az 5 területét magunk előtt látjuk, akkor azt hiszem, hogy az igazi kereszténység útja itt nyílik meg előttünk. Mi az első dolog, amit kimond a Szentírás? Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ez a végső idők igazi keresztényének első ismérve. Nehogy valaki szó szerint értse, ugye tudjuk jól, hogy a Bibliában a Jelenések könyve végig jelképekből áll, tehát ugye a Biblia soha nem mondja azt, hogy rossz lenne a férfi és nő kapcsolata, vagy a házasság, tehát itt nem arról van szó, hogy akik nem fognak házasságra lépni. Hallottam ilyen megfejtéseket is, nyilván olyanok részéről, akik a Bibliát nem annyira ismerik, hát beleolvasnak a Bibliába, ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, hát persze, hát akkor csak a férfiak lennének az igazi keresztények, vagy azok, akik nem lépnek házasságra, szó sincs erről. Ne tessenek elfelejteni, hogy éppen a Jelenések könyvében jut döntő helyzetbe egy nagyon szélesen használt bibliai jelkép, ez az asszony jelképe. Az Ószövetségben megtalálható Hósás könyvében, Ezékiel könyvében, Jeremiás könyvében, és még Ézsaiás könyvében is, hogy a tiszta asszony, a tiszta egyház jelképe, a parázna asszony, a hitehagyó egyház jelképe, vagyis a hitehagyás első legyőzése az, a végső idők hívő keresztényeinek első ismérve az, hogy nem kötik össze magukat hitehagyó egyházi testületekkel és tanításokkal. Ez viszont feltételezi azt, hogy meg tudják ítélni, hogy mi az, ami Krisztustól való, és mi az, ami nem Krisztustól való. Tehát megint a gondolkodásba kell először döntő változásnak bekövetkeznie. A végső idők hívő keresztényeit az jellemzi, hogy asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, ők Krisztushoz ragaszkodnak, Krisztus tanításaihoz ragaszkodnak. Habár keresztény felekezetek hirdetnek Krisztusinak tűnő tanításokat, ők külön tudják választani, hogy mi az, ami Krisztustól jön, te kövess engem, mi az, ami nem Krisztustól jön, itt egy tiszta és világos gondolkodásra van szükség. A mikorunk ennek aztán végképp nem kedvez. A mikorunknak a legnagyobb jellegzetessége az, amit a II. Világháború után kimondott egy német bölcselkedő, aki azt mondta, melyik félelem nagyobb a 20. században, mint a gondolkodástól való félelem. Ezt én nagyon igaznak tartom. Félünk háborúktól, félünk tolvajoktól, sok mindentől félünk. Lehet is félni, mert a világ egyre zűrzavarosabb és zaklatottabb, de a legnagyobb félelme az embereknek a gondolkodástól való félelem. És ezért a mikorunkat az jellemzi, hogy az emberek nagyon könnyen mennek bele abba, hogy nem akarnak gondolkodni. Albert Schweitzer ezt mondta a 20. század elején, a mai kor embere nem gondolkodó lény akar lenni. Ez egy félelmetes megjelölés. A mai kor embere szereti a szórakozást, szereti a feledkezést, szereti azt, hogy jól érezze magát, hogy kellemes legyen az élet. De végig gondolni valamit, hogy ebből ez következik, abból az, és bizonyos gondolatokból, eszmékből ilyen és ilyen magatartás és ilyen végcél következik, ezt végig gondolni, ezt nem akarják az emberek. Ez a bizonyos máról holnapra való élés, hogy csak éljünk valahogy, éljünk meg, együnk, igyunk, úgyis meghalunk, ez úrrá lett az emberiségen. Ugye? Tehát ez, hogy gondolkodni, hogy végig gondolni a dolgokat, ez nem kedvez. Mégis ezeknek a keresztényeknek, ezek a keresztények azért lehetnek győzelmes keresztények, mert vállalják a tiszta gondolkodásnak ezt az Istentől adott és Istentől késztetett útját. Ugye ez, hogy tiszta gondolkodás, ez a Bibliának egyik kulcsfogalma. Péter 2. levele 3. fejezet 1. versében található. Péter 2. levele 3. fejezet 1. versében azt mondja Péter apostol, szeretteim, a ti tiszta gondolkodásotokat emlékeztetés által akarom ébrezgetni, ezért hivatkozom a prófétáktól nyert kijelentésekre. Tehát ma, ha valaki igazi keresztény akar lenni, akkor törekedjék gondolkozó életre. Nekem az a reménységem egyébként, hogy most nagyon sok igazi keresztényé váló ember van már itt közöttünk, mert nagyon sok igényesen gondolkodó ateista ember létezik ezen a világon, akik gondolkodnak. Bizonyos határig végig is tudják gondolni, és ugyanúgy gondolják végig egyébként a dolgokat, hogy azt a Biblia is jelzi. Nekik csak az a feladatuk, hogy majd holnap és holnap után még további lépéseket tegyenek ugyanabba a helyes gondolkodásuk irányába. Most a nagy különbség, én úgy gondolom, a világunkban a gondolkozni akaró, a dolgokat tisztázni akaró emberek és a gondolkozni nem akaró emberek között van. Nem a vallásos és nem vallásos emberek között van. Nincs félelmetesebb dolog, mint olyan embereket látni, akik magukat vallásosnak nevezik, de nem hajlandók végig gondolni 2-3 gondolatmenetet sem. Ez félelmetes. És nagyobb a reménység az olyan emberekben, akik esetleg ateistának vallják magukat, de végig gondolnak az egyén életükre nézve, és az emberi társadalmak életére nézve, és alapvető gondolatokat. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. A végső idők győzelmes kereszténysége az intézményekkel, eszmerendszerekkel meg nem fertőzött, a te kövess engem Krisztusi útját járó kereszténység. Ez először a gondolkodásba kell, hogy bekövetkezzék. Nézzék, erről nekem lenne annyi sok tapasztalatom és élményem, hogy tényleg itten tudnám reggelig is traktálni a kedves hallgatókat, de csak néhányat hadd mondjak el. 18 éve, amikor elkezdtem a sorozataimat, és hát vidéki, nem csak városokba, falvakba is elmehettem, az egyik legszebb visszajelzés így hangzott a Magyar Alföldön, egy hallgató azt mondta még a 80-as évek közepén, én azt hittem, hogy a Bibliában csak vallás van, meg érzések vannak, meg áhítat van. Most látom, hogy a Bibliában gondolatrendszer van. a Bibliából elindulunk, és egyik gondolatról a másikra megyünk, a teremtés, a rossz kérdése, a megváltás, a megigazítás, az örök élet, ezek egy láncolatot alkotnak. Hát mit szalasztottam én el az életem 40 évében? A vallást azonosítottam az érzésekkel, érzelmekkel, áhítattal. Hát a keresztény vallás az az értelmünkhöz szól, mert ha az értelmünk meghajol, abból következik majd el a hit. Hát én erről szeretnék mind többet és többet tudni. És érdekes módon most, hogy Debrecenből jövök éppen 3 napig, most Debrecenben voltam, és ott is az elmúlt hét végén tartottam előadásokat, ott is azt mondta nekem egy egyetemi tanár, hogy hát ő mindig azt hitt, hogy a vallás, hát az beleszületünk, hát abba hinni kell. Hát az ilyen, hát ilyen vallású, hogy olyan vallású. Hát a kereszténységnek a legsúlyosabb inflációja az volt, amikor azt kezdték el embertömegekkel elhitetni, hogy a keresztény vallásba csak bele kell születni. Hát ha a keresztény vallásba csak bele kell születni, akkor nem tudom, hogy ez milyen vallás, mert akkor ennél már minden vallás több, mert minden más vallás igényeli, hogy azért alaposan megismerjék. Amit bevezettek az egyházak, hogy nem tudom én, bevezették az első áldozást, bérmálást, később a protestantizmus idejében a konfirmációt, vagy egyéb más dolgokat, hát azoknak az állapota soha nem volt olyan, hogy alapos és részletes gondolkozásba részesítsék az embereket, és nem is lehetett, mert gyerekekkel nem lehet még alaposan és részletesen gondolkodtatni. Ugye hát ezek az előbb említett cselekmények, ugye nem tudom én, a 6 éves kortól a 16 éves korig terjednek, ugye ezek az egyházi szokások. A bibliai kereszténység a felnőtt ember gondolkodását igényli. A felnőtt ember tiszta gondolkodását igényli. És ezért mondanám, hogy aki felfedezi magának a Bibliát, az fel kell, hogy fedezze magának a tiszta gondolkodást. Máshogy így mondja Pál apostol az egészséges tudományt. Az egészséges tudományt. Ahol ok után okozat jön, aztán abból is az ok lesz és okozat, és végig tudok gondolni valamit, fel tudom tenni a kérdéseimet, és ha kérdéseket teszek fel, akkor az nem a vallás megsemmisítésének látszik, mint ahogy mindannyian voltunk talán úgy, akik különböző egyházakban nevelkedtünk, hogy feltettünk kérdéseket, aztán megint feltettünk kérdéseket, mert még volt kérdezni valónk, aztán nem kaptunk válaszokat, vagy egyenesen azt a választ kaptuk, hogy legyél alázatos és ne kérdezzél annyit. A tiszta gondolkodás az mindig a kérdésekből jövő tiszta gondolkodás, tehát a maga a Biblia tanít bennünket kérdésekre, maga az Isten tanította meg kérdezni az embert, amikor a Bibliánk is milyen nagy kérdésekkel kezdődik, hogy Ádám, hol vagy? Hol van Ábel a te atyád fia? Mit cselekedtél? Mit csinálsz itt Illés? Stb. A Bibliánk ezek a nagy kérdései, hát önmagában világosságot, már világosságot árasztónak kérdései. Tehát mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy a győzelmes kereszténység az a tiszta gondolkodáson alapuló kereszténység. Ennek most az előjeleit ott látjuk, ahol vagy egyesek, vagy egyházi közösségek mernek kérdéseket föltenni, mernek végig gondolni dolgokat, és elindulnak a tiszta gondolkodásnak az útján. Itt vallásfelekezetektől függetlenül mondom ezt. Sokszor megbotránkoztatónak tűnik bizonyos emberek előtt, hogy azt mondjuk, hogy nem az a fontos, hogy ki milyen vallásfelekezethez tartozik, hanem az a fontos, hogy mere kérdezni, és merje végig gondolni a dolgokat, mert csak egy végig gondolt tiszta tanítást lehet emberek elé, adott esetben ateista emberek elé tárni. Ez az első jellegzetesség, sokat lehetne erről beszélni, majd visszatetszenek rá kérdeni, most én többet ezzel nem foglalkozhatom. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg munkat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Ugye, tehát mit jelent a második kijelentés? Hogy az az igazi kereszténység, aki követik a bárányt, valahova megy. Ez két dolgot feltételez. Egyrészt valóban a Krisztus tanításainak a megismerését, másrésztben pedig azt a bátorságot, ami minden igazi életnek a velejárója. Tudnék, arról az egyszerű bátorságról beszélek, ha én valami igazságot felismertem, és ajna százszor ellenőriztem, és látom, hogy az igazság, akkor merjem rátenni akkor is az életemet, ha ezt senki nem mondja ezen a világon. Tehát, hogyha én az Isten szavával már összeköttetésbe kerültem, én világosan olvasom a Bibliából, hogy ez igazság, és ezt ellenőriztem, tehát nem egyszer olvasok valamit, 100 és 1000 összefüggést megnézek, ez a bátorság volt meg, ahogy előbb említettem önöknek, a régmúlt idők igazi keresztényeiben, akik pedig a teljes Bibliához nem is jutottak hozzá. Ez a bátorság volt meg a Husz Jánosban, aki abban a bizonyos Betlehem kápolnában kimert állni a szószékre, és akkor ott mondta Prága népének a dolgokat, mert igen, ehhez bátorság is kell, senki nem mondta azt, amit ő mondott. Előre elkészülhetett arra, hogy valahol a mágia tájékán fogja befejezni, ott is fejezte be. Ugye Luthernak is kellett az a bátorság, amit Jeremiás próféta így mond a könyvébe, hát én jobb lenne, hogyha nem szólnék, jobb lenne, hogyha magamba zárnám, de mint hogyha tűz lenne rekesztve a csontjaim, hát nem tudom magamba zárni, hát ami igazság, amit Isten ilyen világosan mond, amit Jézus ilyen egyértelműen közvetít, azt most akkor tartsam meg magamnak, ezért vezetett engem erre az Isten, hogy tartsam meg magamnak. Hát ha valaki feltalálná a rák ellenszerét, az tartsa meg magának, hát az nem mondja el a másik embernek. Hát ez nem lehetséges. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Tehát a Krisztus tanításainak az elfogadása, megkülönböztetése minden más egyházi tanítástól, és az a bátorság, hogy bárhova megy a bárány, bárhova vezet, én követem ezen az úton. Nem csak akkor, amikor nincsen baj, nincsen veszély, amikor veszély van, akkor is követem, mert bízom abban, hogy ő mindent jóra fordít, és mások javáért fordít jóra. Mit mond a harmadik kijelentés? Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. Hát ez az egyik legszebb kijelentés, mert ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. Az az igazi keresztény, és ott van az igazi kereszténység, aki mindig annak a folytonos tudatában van, hogy ő érte az Isten képes volt meghalni. Ha ez a tudat bármikor is egy kicsit is elvész, vagy rövid zárlatot szenved egy keresztény tudatában, hogy értem az Istennek kellett meghalni, és az Isten meg is halt értem, ha ez egy kicsit is hátrébb szorul, hát akkor jön a keresztény büszkeség. Akkor jön a keresztény nagyképűség. Ami ugye a Laodiceának, a végső idő kereszténységének a legfőbb baja. A mai kereszténységnek a legfőbb baja egy ilyen keresztény felsőbbrendűség, egy ilyen keresztény büszkeség. Ha valaki büszke ember létére, az úgy tűnik, hogy mégse fogadta igazán magába, hogy ő érte az Isten meghalt. Az az ember adja át Krisztusnak a vezetést az életében, aki annak tudatában van, hogy Krisztus nem sajnálta az életét, mi értünk. Ezért méltó arra, hogy mindenkit vezessen, aki hittel engedelmeskedik Jézus tanításainak. Ezek áron vétettek, ezek tudják, hogy micsoda hatalmas árat kellett az Istennek fizetni azért, hogy az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül megváltsa őket. Tehát azért érezzük, hogy ezek a jellemvonások hogy épülnek egyik a más, amit Krisztus fizetett, mi értünk. Tehát ezek előfeltételezik egymást, nem is felcserélhetők. Nagyon sok ember hivatkozik arra, hogy ő hisz Krisztusban. Ő hisz abban, hogy az életét adta, mi értünk, Krisztus az én megváltó, mondják. Na, de hogyha a hétköznapokban nincs a tiszta gondolkodás, csak egy formát nem járja át. Vagy ezek úgy, mint a negyedik és az ősztatott álnokság. Hát itt már azért ez az 5 lépcsős, 5 kijelentéses fokozat, és az ő szájukban nem találtatott álnokság. Itt tetszenek látni jelzeteket a Károlyi Bibliában. Például azt mondja, hogy Sofóniás könyve 3. fejezet 13. versét idézi itt a jelzet, nagyon helyesen egyébként, mert mondjuk akkor lett volna még helyesebb, hogyha az Ézsaiás könyve 53. fejezetét idézni először, és utána a Sofóniás 3. fejezetét. Tudnék, ez a bibliai kijelentés, hogy a szájukban nem találtatott álnokság. Ez a Bibliában két egy valakire és egy csoportra vonatkozó kijelentés. Szájában nem találtatott álnokság, ez profécia Jézusról, hogy Jézus nem csak a cselekedeteiben volt tökéletes, hanem a szavaiban is. Így jövendölte meg előre a profécia Jézus győzelmét, hogy Jézus nem csak legyőzi úgy a bűnt, hogy soha nem enged a bűnnek cselekedeteiben, hanem Jézus a szavaiban is a tökéletes szeretet mintáját adja az emberiségnek. De a Sofóniás ige valóban azért fontos, mert már az Ószövetség egyik profétikus könyve megjövendölte, hogy azért jutnak Jézushoz legközelebb a végső idők hívő keresztényei, mert ők is ilyen átütő erejű győzelemre jutnak a bűn fölött. Ez valami fantasztikus dolog, ezt úgy kimondani, főleg mondjuk most este van már, és úgy végig gondoljuk a napunkat, hogy hát mennyi mindent másképp tehettünk volna a mai napunk során. Mennyi cselekedetünket elrontottuk talán. Azt itt meg is állunk, mert a szavainkra ne is menjünk, mert hogy ott mennyi elrontás volt, az meg már szinte számba vehetetlen. És a Biblia mégis azt mondja, hogy lesz egy győzelmes kereszténység, amelynek a cselekedetei is tökéletesek lesznek, de a szájukban nem fog álnokság találtatni, tehát nem lesz a beszédükben sem lesz gúnyolódás, megvetés, lenézés, semmi. A beszédük is élet és szeretet illata lesz másoknak az örök élethez. Ez valami óriási kijelentés. Azt érzékeljük, hogy hát ide szinte el nem juthat ember olyan szintre, amelyen Krisztus élt. De ne felejtsük el, hogy Jézus miért jött el erre a világra. Jézus nem azért jött el erre a világra, hogy bemutassa, hogy ő tud jól élni, mi meg soha nem tudunk. Jézus azért jött el erre a világra, hogy megmutassa, hogy ő hogy élt jól, hogy élt helyesen, és hogyha mi őt szeretjük, mi is tudunk úgy élni. Ez a Krisztushoz való szeretetnek a kérdése, hogyha mi szeretjük Krisztust, akkor hisszük azt, hogy az Isten bennünket is hozzásegít a Krisztushoz hasonló élethez. Ez a kereszténység lényege. Krisztus követ, te kövess engem. A te kövess engem az nem szó szerint értendő, hogy most menjek egy úton. A te kövess engem úgy értendő átvitt értelemben, hogy ugyanúgy a szeretet maximumát legyünk képesek adni, hogy Jézus adta, nem csak a cselekedeteinkben, a beszédünkben is. Egy egyszerű hétköznapi tényre utalok. Nagyon sok ember, vagy nagyon sok Biblia iránt érdeklődő ember elmondhatja magáról, hogy ő durva bűnöket nem követel. Nem egy gyilkos, nem egy tolvaj, nem egy nem tudom én kicsoda, nem egy házasságtörő, hanem éli a maga küzdelmes és erkölcsös életét. De nagyon sok ember, ha őszinte önmagához, el kell, hogy ismerje, hogy a beszédünkben iszonyatos vétkeket szoktunk elkövetni. Az indulatosságunk, haragunk, sértődöttségünk, a beszédünkkel felgyújt erdőket, és tönkretesz egyébként nagyon szép helyzeteket is, és hogy ide eljut a győzelmes kereszténység, de a Biblia azt mondja, hogy ide eljut. Érezzük, hogy emögött csak egy nagyon nagy Krisztushoz való vonzódás, Krisztus szeretete, és annak a követés, hogy én a hétköznapokban, amikor csetleg, botlok, akkor mindig azt mondom, hogy de én nem ilyen akarok lenni, mert Krisztus engem hozzá tud segíteni ahhoz, hogy más legyek, és én azért Krisztusra tekintek föl, senki másra, és nem magammal foglalkozom, nem a hibáimmal, én Krisztusra tekintek, és tőle kérem a Szentlélek által az erőt. És ezért mondja az 5. kijelentés, hogy ők az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Tehát azért tessenek megfigyelni 5 dolog, amit ha megértenénk. Az első a tiszta gondolkodás. A második az, hogy Krisztust követni bárhova is megy. A tiszta gondolkodás mellett az erkölcsi bátorság. A harmadik, hogy tiszta gondolkodással és erkölcsi bátorsággal is mindig azzal az alázattal élni, hogy értem, az Istennek kellett meghalnia, csak azért vagyok én élő és az örök élet várományosa, mert az Istennek ezt a súlyos áldozatát meg kellett hoznia, érettem. De én ezzel nem akarok visszaélni, ezért nem akarok hálátlan lenni. Azért, mert tiszta a gondolkodásom és bátor vagyok, azért ekkor kell a leginkább az embernek alázatosnak lenni. És ha az ember eljut erre az igazi Krisztus követésre, erre a tiszta, világos látásra, bátorságra, alázatra, akkor Krisztus a Szentlélek által hozzá fogja segíteni, hogy a szájukba se találtassék álnokság, és az ötödik nagy kijelentés, hogy az Isten királyi széke előtt fethetetlenek legyenek. Nem arról az, hogy önmagunk előtt fethetetlenek. Mondja az bölcs Salamon, hogy sokszor az emberek nagyon fethetetlenek önmaguk előtt. Nagyon sokszor úgy megnyugtatjuk magunkat, hogy mi a rossz emberek nem vagyunk, vagy alapjában jön, mi erkölcsös emberek vagyunk, és követjük a jó utat. Ugye hányszor mondjuk, hogy igyekszünk, de amikor elérkezik az a pillanat, hogy az Isten kiáraszthassa a Szent Lelkét, mert nyilván ez az öt fokozatot úgy látjuk, hogy ez most ez azért nincs itt még, mert a Szentlélek egészen különleges ereje még nem tudja megragadni az embereket, de a Szentlélek különleges erejét az Isten csak akkor árasztja ki, amikor az emberek hagyják magukat megragadni Krisztus útjától. A Szentlélek kiárasztása nem a véletlen műve lesz. A Szentlélek azokra fog kiáradni, fokozottabb világosságot és erőt adni azoknak az embereknek fog, akik annyira szereti Krisztust, hogy hagyják magukat, hogy a teljes életüket meg tudja ragadni Krisztus. És akkor fog úgy kiáradni a Szentlélek, hogy lesz egy győzelmes egyház. Azt lehet mondani befejezésül, hogy most még nincs győzelmes egyház, nincs győzelmes kereszténység. A világ is azért alszik még, és azért szunyókál, és azért nem látnak az emberek alternatívát. Addig az emberek nem is fognak alternatívát látni, míg nem lesz egy tiszta és világos kereszténység. Akkor mi között van alternatíva? Politikai párt és párt között? Az nem alternatíva, az egy csomagban van mind a kettő. Nemzet és nemzet között, vagy ember és ember között nem. Amikor valami isteni fog megjelenni emberi formában, amikor átütő erővel érvényesül majd Krisztusnak a példája emberek életében, akkor lesz a világ előtt alternatíva. Akkor fog majd nagyon sok ember megváltozni, megtérni, és ezért mondta Jézus, hogy sokan jönnek majd északról és délről, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal a mennyek országában. Egy ilyen győzelmes kereszténységre lesz majd nagy aratás. Most még nincs győzelmes kereszténység. Most még így szoktuk mondani, hogy küzdő kereszténység van. De tesznek tudni, hogy miből lesz majd a győzelmes kereszténység, akik ma a küzdelmet komolyan veszik. Ki az, aki a küzdelmet komolyan veszi? Jézusnak egyik nagy felhívása az volt, hogy menjetek be a szoros kapun. A szoros kapu után jön a keskeny út, és a keskeny út az életre visz. Ne menjetek be a széles kapun, és ne járjatok a széles úton, mert az a veszedelemre visz. Én azt hiszem, hogy először döntenünk kell tényleg, hogy mi az életre akarunk menni, vagy a veszedelemre akarunk jutni. Életre vagy veszedelemre. Ha döntöttünk, hogy élni szeretnénk, és méghozzá az Isten ígéretét felhasználva az örök életet szeretnénk elérni, akkor most az a kérdés, hogy bemegyünk-e a szoros kapun, és járunk-e a keskeny úton. Ezek a nagyon egyszerű szavak Máté evangélium a 7. fejezet 13. és 14. verséből azonban már túlfeszítik ennek az előadásnak a keretét, de hogy adós ne maradjak semmivel, előre jelzem, hogy a jövő évi sorozatot, az egyik sorozatot, most, hogy ez a jogi karon lesz, vagy itt a Bencer utcában, ez még nem eldöntő dolog, én erre a kérdésre szeretném, szóval erre szeretném felhasználni a jövő évi, első fél évi sorozatunkat, hogy Jézus felhívásait szeretném ismertetni. Mert ha Jézus felhívásait megértjük, például ezt a felhívást is, hogy mit jelent a szoros kapun átmenve a keskeny úton az életre eljutni, akkor biztos, hogy most mi a küzdő keresztények közé kerülhetnénk, és a küzdő keresztényekre árad ki majd a Szentlélek, és ezekből lesz egy győzelmes kereszténység. A Biblia szerint nagyon sok keresztény van elszórva a legkülönbözőbb felekezetekben, sőt felekezeteken kívül is. Nagyon sok emberrel, ha találkozunk, bármilyen vallású katolikus, vagy evangélikus, református, baptista, vagy bármilyen vallású, de érezzük rajta azt, hogy ő tisztán, világosan meg akarja érteni a Bibliát. Ő tisztán és világosan meg akarja érteni, hogy mit jelent a Krisztus követése. Igen, ez számomra a legfelemelőbb tapasztalat különben, amikor különböző felekezetbeli emberekkel beszélek, vagy felekezeten kívüli emberekkel, ő valamit tisztán meg akar érteni, és ő látni akarja Krisztus útját. Ezekből a küzdő emberekből lesz majd, akik a küzdelmet komolyan veszik, a győzelmes egyház. Úgyhogy mindannyiunknak van erre meghívása, erre a győzelmes egyházhoz való tartozásra. Ez senki nincs kirekesztve közülünk. És ezért szeretném a Jézus felhívásait ismertetni, mert Jézus az életében is ezt helyezte előtérbe. Ő olyan embereket nevelt, akik küzdő emberek voltak. A 12 tanítvány egyszerű ember volt, egy kivételével. Az el is bukott. A többi 11 az egyszerű, de küzdő ember volt. És ő belülük lett az a győzelmes egyház, amely az egész kereszténységet 11-12 ember elterjesztette az egész világon. Egy ugyanilyen győzelmes kereszténység lesz a mi időnkben is. És ez a győzelmes kereszténység még többre is hivatott, mint az apostolok kereszténysége, mert ez az egész világon segít összegyűjteni a világ összes népét, azokat, akik az örök élet várományosai lehetnek. Hát ezért volt fontos megismernünk az eltorzulásokat és a hitehagyás fázisait, és az ebből való kiemelkedést, amit, ahogy említettem, a Jelenések könyvének a legszívderítő fejezete, a 14. fejezet két sorba így sűrít bele. Ez a Biblia csodája, ugye a Bibliától nem kell azt várnunk, hogy valamit elolvassunk, aztán majd más valahol elrejtve, majd hosszan elolvassuk a folytatását. A Bibliában mindenhol le van ütve az alaphang, mindenütt megszólal a reménység és a hatalmas nagy bíztatás, hogy Jézus azt mondja, hogy ő elment helyet készíteni azoknak, akik őt igazán akarják követni. Tehát ezzel fejezzük be a mai témánkat, és most már csak két előadás marad a Jelenések könyvét összefoglaló sorozatunkból. Két hét múlva, december 4-én a témánk, hogyan készíti elő Isten Jézus második eljövetelét. Mivel a Jelenések könyvének több mint a fele ezzel foglalkozik, ezt nem tudtuk megkerülni, tehát most ezt fogjuk majd kinagyítani, hogy hogyan készíti elő Isten Krisztus második eljövetelét, és két hét múlva pedig összefoglalóan arról beszélünk, hogy Dániel könyve és Jelenések könyve jelképeinek a figyelmeztetése és a felhívása mai korunkra nézve. Köszönöm szépen a figyelmet, tartunk egy 10 perc szünetet, és akinek kérdése van, nyugodtan visszakérdezhet, és megbeszélhetjük a mai témát. A beszélgetésünket, és átadom a szót, hogy lehessen kérdezni, tessék parancsolni.
Szeretném megkérdezni, hogy a Izrael 12 törzse, 12.000 fő törzsenként, hogy ez a határozott szám 144.000, ez hogyan értsük? Volt utalásán előadásában, de hát csak utalásban.
Igen. Igen. Hát ugye ez is nagyon világosan megérthető dolog, mert hát ez is a Jézus Krisztus apokalipszisében van. Amikor először a Jelenések könyve 7. fejezete beszél erről a 144.000-ről, akkor még külön hozzáteszi ott a félmondatot, hogy melyet senki meg nem számlálhatott. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem konkrét szám. Ez nem annyit jelent, hogy 144.000 néven nevezhető emberről van szó, hanem először János apostol hallja a megpecsételteket, a 12.000 emberről hall kijelentést, és utána pedig lát egy nagy sokasságot, ugyanezt a nagy sokasságot, amelyről hall, és ott van ez hozzátéve a Jelenések könyve 7. fejezetében, hogy amelyet senki meg nem számlálhatott. Tehát először is azt a méregfogát kell kivenni az értelmezésnek, ahol sokan operálnak ezzel különböző felekezetekben, hogy Ez a 7. fejezet 9. versében van, melyet senki meg nem számlálhatott. Hogy ez nem konkrét szám. Tehát nem annyit jelent, hogy ennyi ember fog üdvözülni, vagy ennyien érik meg Jézus második eljövetelét, akik üdvözülni fognak. A másik dolog, hogy kik is ezek az emberek. Ugye ezekről az emberekről, miután először hallja János apostol, aztán látja őket, ugye fölteszi a kérdést, hogy kik ezek, és honnan jöttek. És akkor megint csak van ott egy nagyon hangsúlyos mondat, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, de megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Tehát, hogy úgy mondjam, ezek azok, akikről én most ezt az 5 jellemzést felolvastam, mert ez a 7. fejezetben előtűnő 144 ezer, a 14. fejezetben is, ahonnan olvastam, ott is ezen a két helyén jön elő a Bibliában, a Jelenések könyvében ez a 144 ezer. És hogyha az egész szöveg összefüggést is megnézzük, akkor még arra is felfigyelhetünk, hogy amikor először beszél a 144 ezerről, az a 6. pecsét felbontása után van, és még nem bontja fel Jézus a 7. pecsétet. A 7. pecsét felbontása az már Jézus eljövetele. Tehát csak ebből az összefüggésből is láthatjuk, hogy tehát akkor összegezve azt mondhatnám, hogy 144 ezeren érti a Biblia azt a nagy sokaságot, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, és Jézus részéről, Isten részéről elfogadásra találnak, tehát őket Isten halál nélkül viszi a mennybe, azokkal együtt, akiket feltámaszt a halálból. Tehát ők az üdvözültek két nagy csoportja. Az üdvözültek egyik csoportja, akik eddig éltek a világtörténelemben, és igaz módon éltek, és majd Krisztus visszaadja nekik az életet, tehát akiket fel fog támasztani. A másik csoportja az üdvözülteknek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, nem halnak meg, hiszen ha élve érik meg, és őket Krisztus elfogadja. Ezek között is két nagy csoport van, az egyik, aki hirdette az evangéliumot, és a másik csoport, akik megtértek az ő szavukra. Tehát itt a 144 ezeren belül ezt nem választja szét. Ezt máskor Jézus úgy mondja, hogy a reggeli órában jött szőlőmunkások, meg az utolsó órában jött szőlőmunkások egy híres példázatában, de az utolsó órában jött szőlőmunkások ugyanannyit végeznek, mint a reggel óta dolgozók, mert hiszen Isten művében nem az a fontos, hogy ki milyen hosszú ideig él és dolgozik, hanem az a fontos, hogy ki milyen szeretettel és az első szeretet elkötelezettségével dolgozik. Érthető így valamennyire, hogy tehát ez nem konkrét szám, emögött, hogy mégis ugye azt is felszokták tenni, akkor miért így mondja, hogy 144 ezer, miért nem csak így mondja, hogy nagy sokaság. Hát azért mondja, és azért hallja először, hogy ebből a törzsből 12 ezer elpecsétel, ebből a törzsből 12, és akkor így megy, mert éppen Sofóniás könyve mondja egy másik helyén, hogy Isten majd meg fogja motozni Jeruzsálemet szövétnekkel, vagyis aki a 144 ezer közé számláltatik, az azért van ott, mert Isten személyesen fog mindenkit megvizsgálni a végső időszakban. Tehát nem egyház által lesz üdvösség, nem az, hogy most ki hova tartozik, hanem személyesen te követed a bárányt, valahova megy. Ha ez bebizonyosodik, akkor oda tartozik a 144 ezer közé. És hogy ez hangsúlyozza, hogy...